Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét. Ezékiel proféta könyvéből olvasom a második fejezet első versétől a harmadik fejezet 15. verseig. Azt mondta, emberfia, állj fel, mert beszélni akarok veled. Amikor megszólított, a Szentlélek átjárt engem és talpra állított, hogy figyelni tudjak arra, aki beszél velem. Akkor az, aki megszólított, azt mondta, emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó és engedetlen néphez, akik fellázadtak ellenem. Mind az ősök, mind pedig leszármazottjaik folyton vétkeznek ellenem, mind a mai napig. Ez a mostani nemzedék pedig makacs és kemény fejű. Hozzájuk küldelek, hogy mondd nekik, ezt mondja az Uram, az örökkévaló. Ők pedig akár hallgatnak rád, és elfogadják az üzenetet, akár nem fogadják el, és nem hagyják abba gonoszságaikat, hiszen ellenem lázadó nép ez, mindenképpen meg fogják tudni, hogy próféta van közöttük. De neked, emberfia, nem szabad megijedned tőlük. Akkor se félj, amit mondanak. Ha a szavuk megsebez, mint a tövises bozót, vagy éget, mint a csaláncsípés, sőt, fájdalmas, mint a skorpió fullánkja, akkor se félj szavaiktól, akkor se rémülj meg tekintetüktől, hiszen ez a nép ellenem lázad. Akármi történik is, szavamat el kell mondanod nekik, akár hallgatnak rá, akár nem, neked el kell mondanod, amit üzenek nekik, hiszen ez a nemzedék fellázadt ellenem. Te azonban, emberfia, ne lázadj ellenem, és ne légy engedetlen, mint ez a nép. Figyelj arra, amit neked mondok, és hallgass rám. Nyisd ki a szád, és edd meg, amit adok neked. Akkor láttam, hogy egy kéz nyúlik ki felém, amely könyvtekercset tartott. Kiterítette előttem, és láttam, hogy a tekercs mindkét oldala tele van írva, sírással, jajgatással és gyászénekekkel. Ezt mondta, emberfia, edd meg, amit itt látsz. Edd meg ezt a könyvtekercset, azután menj, és mondd el Izrael népének. Akkor nekem adta a könyvtekercset, én pedig kinyitottam a számat, és megettem. Azután ezt mondta, emberfia, egészen töltsd meg a gyomrodat ezzel a könyvtekercsel, amelyet én adok neked. Egész bensőd teljen meg vele. Akkor megettem a könyvtekercset, amely édes volt a számban, mint a méz. Majd ezt mondta, emberfia, menj Izrael népéhez, és szólj hozzájuk az én szavaimmal. Nem idegenekhez küldelek, hanem a saját népedhez. Nem olyanokhoz, akik más nyelven beszélnek, és nem értenék meg, amit mondasz, hanem Izrael népéhez. Nem küldelek idegen országokba, ahol az emberek beszédét nem értenéd meg, bárha azokhoz küldenélek, ők bizony hallgatnának rád. Nem, hanem Izrael népéhez küldelek, akiknek érted a nyelvét, és ők is téged. Csak hogy ez a nép nem fog rád hallgatni, mivel nem akarnak rám hallgatni, és nekem engedelmeskedni, mert egész Izrael kemény fejű és makacs szívű. Én azonban megkeményítettem arcodat, hogy megáld a helyedet velük szemben, és ugyanolyan kemény fejűvé tettelek, mint amilyenek ők. Sőt, amint a gyémánt keményebb a kovakőnél, a te elszántságodat is keményebbé tettem, mint az övék. Ezért ne félj tőlük, s ne ijedj meg tekintetüktől, hiszen ők ellenem lázadnak. Azután ezt mondta, emberfia, minden szót, amit neked adok, figyelmesen hallgass meg, és jól véss a szívedbe, hogy el ne felejtsd. Azután menj a Babilonban élő számüzöttekhez, néped fiaihoz, és mondd nekik, ezt mondja az Uram, az örökkévaló. Akár hallgatnak rád, akár nem, el kell mondanod nekik, amit üzenek. Azután a lélek felemelt engem, és ahogy az örökkévaló dicsősége felemelkedett helyéről, a hátam mögül mennydörgéshez hasonló erős hangot hallottam. Akkor a négy mennyei teremtmény egymást érintő szárnyai ismét mozogni kezdtek, és zúgó hangot adtak. A mellettük lévő kerekek hangja olyan volt, mint a mennydörgés. A lélek felemelt és magával ragadott. Az örökkévaló keze súlyosan rám nehezedett, lelkem pedig megtelt haraggal és keserűséggel. Megérkeztem az izraeli száműzöttekhez a Kebár folyó partjára, Tel Abibba, és ott ültem közöttük felindultan és némán 7 napig. Isten áldja meg az ő igéjét szívünkben, életünkben. Jöjjetek és fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében hálásak vagyunk a Te igédért, és arra kérünk, hogy szólj most hozzánk, nyisd meg a mi szívünket, és kérlek, hogy mindazok, akik akarják meghallani a Te igédet, legyen erre képességük, és a Te szent lelked járjon át valóban bennünket úgy, ahogyan átjárta Ezékiel prófétát. Kérünk most, legyél itt közöttünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, azt látjuk ebben az előbb felolvasott ige szakaszban, hogy valami elképesztő feladatot kap Ezékiel próféta. Hirdetnie kell az Isten üzenetét, nem is ebben van a nehézség, hanem abban, amit Isten már előre megmond neki, hogy nem fognak hallgatni rád. Azok az emberek, akik közé küldi Isten a prófétát, makacsok, kemény szívűek, lázadnak Isten ellen. És az a nehézség ebben az egészben a próféta számára, hogy még el sem kezdte a szolgálatát, el sem kezdte azt, amire Isten őt bízza, de már is kudarcra van ítélve. És azt gondolom, emberi számítás szerint az ilyen feladatnak neki sem szoktunk állni. Erre szoktuk azt mondani, hogy teljesen értelmetlen. Valami olyat csinálni, amiről előre tudom azt, hogy kudarcra van ítélve. De szeretném, hogyha már is kimozdulnánk abból a kényelmes állapotunkból, mintha itt egy régi prófétáról és az ő népéről lenne csupán szó. Mert hogy most is itt, akik itt vagyunk, van egy ige hirdető, jelen esetben én vagyok, s vagytok ti az ige hallgatók. És aztán, amikor vége az Isten tiszteletnek kimentek, s mint hívő emberek, ti lesztek az ige hirdetők abban a környezetben, ahová mentek. Már ha engedelmesek vagytok az Istennek. És az a tapasztalatunk valószínűleg leginkább, amit itt Ezékiel is, amivel a próféta is szembesül, hogy az emberek nem hallgatnak ránk, és nem akarják meghallani az Isten igéjét. Nos, hadd mondjam, ne gondoljátok azt, hogy könnyebb nekem a szószékről hirdetni az igét olyan embereknek, akik kifejezetten ezért jönnek össze, hogy hallgassuk azt. Ugyanis azt olvastuk a prófétát, vagyis igen, a prófétától a 3. fejezet 4-től 7. verseig. Azt mondta nekem, emberfia, menj Izrael népéhez, és szól hozzájuk az én szavaimmal. Nem idegenekhez küldelek, hanem a saját népedhez. Nem olyanokhoz, akik más nyelven beszélnek, és nem értenék meg, amit mondasz, hanem Izrael népéhez. Nem küldelek idegen országokba, ahol az emberek beszédét nem értenéd meg, bár ha azokhoz küldenélek, ők bizony hallgatnának rád. Nem, hanem Izrael népéhez küldelek, akiknek érted a nyelvét, és ők is téged. Csak hogy ez a nép nem fog rád hallgatni, mivel nem akarnak rám hallgatni, és nekem engedelmeskedni, mert egész Izrael kemény fejű és makacs szívű. Tehát a prófétát jól lehet idegen földön, de Isten a saját népéhez, az izraelitekhez küldte. Ez hasonló ahhoz, mint amikor a lelkipásztor, mondjuk így a saját gyülekezetéhez, olyan emberekhez beszél, akik kifejezetten ezért jönnek össze, mert az Isten népe. De ha úgy vesszük, és egy kicsit ezen gondolkoztam, testvérek, hogy 3 hónap híján 17 éve hirdetem itt köztetek az igét. És hogyha mindaz eljutott volna, ami 17 év óta erről a szószékről mondok, mennyi mindennek kellett volna már itt történnie? Mennyien szolgálnák akkor ma itt Madocsán is Istent? És hogyha nem is az egész, de legalább fél Madocsának már itt kellene ülnie. és figyelnie Istenre. Ha mindazt megfogadnánk, amiket az Isten hétről hétre, akár csak 17 éven keresztül nekünk mond. Nyilvánvaló, hogy szeretjük meghallani azokat az igéket, és azokat a figyelmet, vagy azokat a gondolatokat a Bibliából, amelyek nem ösztönöznek minket semmire, amelyek megdicsérnek, azt mondják, jól van, jól csináljuk, szeret minket az Isten, nem kell hozzá semmit sem csinálni. És nagyon szeretjük elengedni a fülünk és a szívünk mellett azt, ami viszont ki akar mozdítani, amivel kicsit kényelmetlen szembesülni, ami erőfeszítést igényel tőlünk. És hányszor megtörténik mégis az, hogy kimész az Isten tiszteletről ugyanúgy, csinálsz mindent ugyanúgy, mint azelőtt, mint ahogy bejöttél ide. Miért történik ez? Mert hallgatjuk az igét, talán oda sem figyelünk, már itt sem, de nem hozunk annak kapcsán döntéseket az életünkbe, amit az Isten nekünk mond. Nincs változás, nincs változtatási szándék bennünk, magyarán szólva az igének nincs hatása ránk. És amikor kimész és próbálsz a saját környezetedben bizonyságot tenni, és az embereknek elmondani az Isten igéjét, akkor ugyanezt éled meg. Hiába mondod, hiába akarod, nem történik velük sem semmi. Úgy tűnik minden, minthogyha hiába lenne ez az egész. És hadd mondjam, ezt nem csak nektek mondom, legtöbbször én is ilyen vagyok. Hogy olvasom az igét, hallgatom az igét, sokszor van, hogy kell róla beszélni, igét hirdetni, és bennem sem születnek meg döntések, legalábbis nem annyi, amennyi kellene, hogy az Isten igéje változtasson, formáljon, alakítson, hatása legyen. És íme már is ott találjuk magunkat abban a helyzetben, ahol Ezékiel próféta. Hogy menj, hirdesd az igét, amit mondok neked, de nem fognak rád hallgatni. Lelkészként is visszanézve, nem túl szívderítő, te is saját életedre visszanézel, mennyit mondtad már a családodban, a barátaidnak, a munkatársaidnak, és nem túl szívderítő. De mégis a mai üzenet az, testvérek, hogy hirdesd az Isten igéjét, mert a te engedelmességed a lényeg, és nem annak az eredménye. Erről szeretnék ma beszélni, hiszen erre hívja el Ezékielt is Isten. Nem az eredményt kéri számon Ezékiel prófétán, mert az nem az ő hatásköre. És rólunk és tőlünk sem az ige hirdetésünknek az eredményét kéri számon Isten, mert az nem az én hatásköröm. Ha én tehetném azt, hogy rámutatnék emberekre, hogy ez változzon meg, azt érjen meg, bizonyára egész más lenne. De nem ezt kéri számon Isten tőlünk, hanem az engedelmességet. Hogy hirdeted-e, hirdetem-e az ő igéjét. És igaz ez most is, akkor, amikor hallgatod, hogy az engedelmes nép közé, Ezékiel prófétához tartozol, vagy az engedetlenekhez, akik nem hallják meg, és nem fognak rád hallgatni. És igaz lesz akkor is, amikor kimész innen, és próbálsz otthon, a családodban, a munkahelyeden, ki tudja hol beszélni az Isten igéjéről. Engedelmes vagy-e? Először hát nézzük meg, mivel mindkét helyzetben benne vagytok ti is, és én is, mi az ige hirdetés lényege Ezékielre, vagyis az ige hirdetőkre nézve. Azt olvassuk először is, hogy szembesülni fog azzal, hogy az emberek nem fognak rá hallgatni. Tehát ahova küldi Isten, ahova megy bármikor, bármelyik ige hirdető, az egy kemény terep. Így olvastuk, csak hogy ez a nép nem fog rád hallgatni, mivel nem akarnak rám hallgatni, és nekem engedelmeskedni, mert egész Izrael keményfejű és makacs szívű. Mi az oka, hogy nem hallgatnak a prófétára? Az, hogy Istenre nem akarnak hallgatni. Az, hogy Isten ellen lázadnak elsősorban azok az emberek. És ha Istenre nem hallgatnak, ha ellene lázadnak, akkor vajon miért hallgatnának egy küldöttjére? Nagyon érdekes, ahogy itt az Úr fogalmazza Ezékielnek az ő szavait. Mert az egész Szentírásban azt látjuk, hogy van két külön szó a népre a Héber Ószövetségben. Az egyik szó az ám, ami Izrael népét, a kiválasztott népet jelentette kifejezetten. És volt egy külön szavuk a pogányokra, ami nem tartozott Izraelhez, ez pedig a góly, vagy a góim, ha többes számba mondjuk. És nagyon érdekes, hogy itt Isten maga mondja azt Izrael népéről, hogy a góimhoz küldelek téged. Soha nem használja szerintem ezt másutt így a Biblia Izrael népére. Ami azt jelenti, hogy a választott nép, Izrael népe a saját cselekedeteinek, a saját döntéseinek következtében egyszerűen ebben a pillanatban, mintha nem választott lenne. Egyenlővé válik a pogányokkal, akik nem akarnak az Istenre hallgatni. Isten így fogalmaz, és ezt héberül, olvasva az ember azonnal értette. Hadd mondjak egy történetet, Gyökösi Bandi bácsitól olvastam, az ő tapasztalata, akkor elmondja, hogy volt neki egy kedves barátja, akit nagyon szeretett volna az Isten igének megnyerni. És azt mondta neki, hogy menjünk el egy adott gyülekezetbe, ahol szerinte Magyarország egyik legkiválóbb ige hirdetője prédikál. Elmentünk, azt mondja. Utána azt mondta neki az a barátja, hogy túl misztikus volt számára ez az ige hirdetés. Akkor azt javasoltam neki, hogy menjen el egy másik templomba majd a nagy héten. Elment oda, és azt mondta, az nagyon gyerekes, az nagyon virágos volt neki. Azt mondja, mit tudtam volna tanácsolni? Hát akkor gyere el a Calvin térre, ott prédikál a püspök úr, csodálatos költő, író, lelkipásztor. Aztán néhány hónap múlva azt mondja ez a barátja, mikor újra beszélgetnek, hogy az egyik igehirdetés túl magas, a másik teledobálja rózsával, meg ibolyával a prédikációkat, és így folytatja Gyökösi Bandi bácsi, aztán elkezdett magáról beszélni. És azt mondja, akkor döbbentem rá, miért nem kell neki se ez, se az. Hát azért, mert nem kell neki Isten. Nem kell neki az evangélium. Nem kell neki az ige. Miért nem? Mert neki már volt Istene. Ki csoda? Ő maga volt. Ő ült ott az Isten helyén, és nem volt más igazság számára, csak az ő saját igazsága, nem volt más szentség számára, csak az ő szava. És állítólag többször is hangoztatta azt, hogy amit ő mond, az szent. Ő maga ült azon a trónon, ahol Istennek kellett volna. Imádta magát és senki mást, és csak magát tisztelte. És ezzel zárja ezt a kis megemlékezést. Nagyon csendesen, hadd kérdezzem meg, vajon amikor ránk nincs hatása az igének, nem az-e a baj, hogy mi állunk leginkább, legkeményebben Isten és magunk közé? Nem azért nem kell-e nekünk Isten, mert mi jobban tudjuk, hogy mi az igazság? Mi jobban tudjuk, mint maga Jézus Krisztus? Nem az van-e velünk is, hogy mi ülünk azon a trónuson, ahol az Istennek kellene ülnie? Nem azért van-e, mert mi vagyunk a világ mindenható és legokosabb, és mindent tudói is egyben? Hát azért nagyon nehéz az ige hirdetés, testvérek, mert nagyon sok ember, ha ezt nem is így fogalmazza meg, de életéről ez sugárzik, ez süt, és soha és senki és semmi az igazságról nem tudja meggyőzni. Könnyen körülveszi az ember nyilván olyan barátokkal is magát, akik mindenben neki adnak igazat, akiknek semmi kritikájuk felé, mert azt nem tűrheti el. Ezt a megbízást kapja a próféta. Menj és mondd nekik az én szavamat, de tudd, hogy nem fognak rád hallgatni. És ha tovább megyünk a próféta számára, akkor is az engedelmesség mércéje lesz ez a feladat, hogy vállalja, amit Isten rábíz. Azt mondja neki, te azonban emberfia, te ne lázadj ellenem, és ne légy engedetlen, mint ez a nép, hanem tedd meg, amit mondok. És akkor egy jelképes dolgot átél ott a látomásában, miszerint egy tekercset kell neki, egy könyvtekercset megennie, ami olyan édes a szájában, mint a méz, és el kell vele teljesen telnie. És ez jelképezi azt, hogy amit Isten mondani akar, és mondani fog az ő népének, azzal meg kell teljesen teljen a próféta. És így jelképesen a látomásban átveszi azt, amit Isten tovább akar rajta keresztül adni az embereknek. Nos, tudjátok, a mai világban nagyon nagy a nyomás arra nézve, hogy a sikert a számokban kell mérni, mindig és mindenütt. Lehet-e a lelki munkában számokban mérni a sikert? Hogy hány megtérő van egy gyülekezetben, hány befizető, hány egyháztag? Ha lehet is ilyet tenni, Ezékielnek azt mondja Isten, hogy na, ilyen nem lesz a te szolgálatod alatt, egyetlen egy sem. Sem megtérő, sem egyháztag, sem befizető. De akkor is menj és mondd és hirdesd az igét. És ebből látjuk azt, hogy Ezékiel szolgálatának az elsődleges célja nem is az volt, hogy neki meg kellene térítenie az embereket, hanem az, hogy a neki adott üzenetet mondja el. Egyszerűen mondja el az embereknek. És ugye, akik jártok a Bibliaiskolába, mostanában beszélgettünk erről, és tudtok erről, hogy Isten egyszerűen úgy döntött, hogy ebben a világban az emberiséghez kötötte magát. És nem akar tenni semmit az ember nélkül. Ő embereken keresztül munkálkodik. Még Jézus Krisztus is emberré kellett legyen értünk. És ezért nagyon fontos, hogy amikor azt mondja Isten, hogy menj és tedd meg, akkor azt meg kell tenni. Ha te nem, akkor keres majd valaki más, de Isten embereken keresztül munkálkodik. A hatásért, az eredményért nem lehet, és nem is teszi felelőssé a prófétát. A próféta csupán azért felelős, hogy megteszi-e azt, amit az Isten mondott neki. És a probléma az éppen a lázadás és az engedetlenség. Azok között, akiknek hirdetnie kell az igét. De olyan érdekes és lehetséges, hogy felfigyeltetek rá, hogy hogy szólítja meg a prófétát Isten. Emberfia. Honnan cseng ez a kifejezés nekünk vissza? Ugye Jézust nevezi így a Biblia. Nyilvánvaló, itt nem arról van szó, hogy a próféta Jézus lenne, vagy Jézussal egyenlő lenne. Inkább arról van szó, hogy ez a kifejezés valamennyi kortársától megkülönbözteti a prófétát. Mint ahogy Jézus is valamennyi kortársától különbözött a szentségében, a munkájában, a feladatában. És igazából azért kell hirdetni Isten igéjét a prófétának, még ha nem is hallgatnak rá, mert ez egy teljesen más életet mutat be. Ez egy teljesen más mentalitás az Istennel való kapcsolatban. És meg kell láttassa, meg kell mutassa a próféta azt, hogy milyennek kellene legyen az Istennel való kapcsolata nekik is. Pontosan ezt kell neki megélnie. Ahogyan Jézus megélte, hogy ő teljesen más volt az akkori időben, mint a környező emberek, akiknek szolgált. Ahogy Noé megélte a saját idejében, hogy mindenki Isten ellen lázadt, de ő Istennek szolgált. Látszólag teljesen értelmetlenül építve 150 éven keresztül egy bárkát. Ahogy Ábrahámnak teljesen másnak kellett lennie a maga korában, és ahogy Ádámnak kellett volna teljesen másként viselkednie a teremtett világban. Nekünk is, tőlünk is ezt várja az Isten. Legyünk valami ellenpont ebben a világban, valami olyan ellenpont, amilyet az Isten akar formálni az emberekből. Ha tehát nem hirdetjük az ő igéjét, és nem tesszük, amit Isten mond, akkor beolvadunk, és teljesen olyanokká válunk, mint a lázadó hallgatók, akik közé Isten küld. De mégis miért és mi értelme van ennek az egésznek? Ismeritek talán azt a példát, reményik Sándor is írt egy ilyen verset a szőnyeg visszájáról. A vers nem pont így néz ki, de a történetben ezt képzeljük el, hogy ott van egy kis gyermek, az unoka, játszik a nagymama lábánál, miközben a nagymama egy egészen bonyolult mintás szőnyeget sző. De a kisgyermek alulról azt látja, hogy kusz a szálak összevisszassága. Nem is érti azt, hogy miért leli ebben kedvét és örömét a nagymama. Hogy tud fölötte ülni ennyi ideig egy ilyen nagyjából semmit mondó valamin? És amikor a nagymama elkészül, és megmutatja neki a szőnyeget felülről, az egy teljesen más látvány. Az értelmet ad mindennek, amit eddig alulról látott, csak éppen kuszán. És hogyha majd mi is fentről látjuk, úgy, ahogyan az Isten látja azt, hogy mit kell most itt lent ezen a világon csinálni, akkor majd értelmet nyer minden. Akkor is, ha most nem értjük, hogy miért kell az Isten igéjét hirdetni olyan embereknek, akik nem fognak ránk hallgatni. Az a kép kibontakozik majd előttünk, ami korábban itt, napjainkban akár teljesen értelmetlennek tűnhet. De a prófétát a Szentlélekkel megerősítve, arcát, fejét, elszántságát megkeményítve, mennie kell a nép közé és hirdetni az Isten szavát. És erre hív minket ma Isten. Még egy kérdés mindig bennünk lehet, oké, de mégis miért? Azokra az emberekre nézve, nézzük meg most, hogy akik hallgatják, de nem hallgatnak rá, mi a következmény az ige hirdetésnek? Próbáltam összeszedni azokat a verseket, amiket Isten maga mond erről, hogy miért hirdesse a próféta, ha úgyse fognak rá hallgatni. Az 5. versben azt mondja, akár hallgatnak rád és elfogadják az üzenetet, akár nem fogadják el, nem fogják, és nem hagyják el az ő bűnös útjukat, azt mondja az Úr, mert ellenem lázadó nép ez, de mindenképpen meg fogják tudni, hogy próféta van közöttük. Ez az egyik cél, amit Isten megjelöl. A másik pedig azt mondja, akármi történik is, szavaimat el kell mondanod nekik. Akár hallgatnak rá, de nem fognak. Akár nem, neked el kell mondanod, amit üzenek nekik, hiszen ez a nemzedék fellázadt ellenem. Ez a második cél. Vagy ok. Egyszerűen nem tudhatjuk azt, hogy Isten mire és hogyan fogja felhasználni azt, amit ránk bízott, és mi azt tesszük. De Istennek van valami célja vele, ez egészen biztos. Hogy fölösleges feladatokba nem fog minket beleállítani. Nem fognak rád hallgatni. Ezt elmondja az Úr, ő tudja, de annak ellenére mégis megkapja a feladatot Ezékiel, és neki tennie kell ezt. Először is talán azért, mert meg kell ismerjék, és tudniuk kell, hogy próféta van közöttük. Ezt én csak úgy tudom elképzelni, hogy a nép úgy fogja ezt megtudni, úgy fogja megismerni, hogyha nem is azokban a napokban, de Isten be fogja teljesíteni mindazt, amit a prófétán keresztül mond. Lehet, hogy a népnek már késő lesz, lehet, hogy ítélet lesz az, ami beteljesedik rajtuk, de Isten be fogja tölteni. És akkor majd visszaemlékezve meg fogja tudni az a nép, hogy próféta volt közöttünk. Miért nem hallgattunk rá? Isten időzítése és döntése az, hogy mikor tölti be az ő igéjét. A másik az, hogy szembesíteni kell az embereket az igazsággal. Hogy mindenkinek van és legyen lehetősége dönteni és megváltoztatni az ő útjait, amit az Isten ellen jár. Mindenkinek kell, hogy legyen lehetősége dönteni és változtatni. Amikor Isten szól és figyelmeztet valakit az ő útjai miatt, hogy az kárhozatba visz, onnantól kezdve nem ő a felelős. Addig sem Isten a felelős, ha bárki elveszik, és csődbe viszi a saját életét a saját útjain, de így már, hogy Isten még szólt is, egészen más. Egy új szövetségi példa jutott még eszembe, és ezzel szeretném befejezni, amikor Jézus kiküldi 72 tanítványát szolgálatra. Ugye az egész történet kiküldés azzal kezdődik, hogy Jézus azt mondja, az aratni való rengeteg, sok. Egyszerűen rengetegen vannak, akiknek el kéne jutni arra, hogy meghallják az Isten üzenetét, hogy döntés lehetőséget ajánljunk fel nekik. A megérett ember, a szükségben lévő és még ítélet alatt lévő ember rengeteg, de a munkás kevés. Több az az ember, akinek szüksége van hallani az evangéliumot, mint amennyi hajlandó keresztjén van arra, hogy mi menjünk és elérjük őket, és elmondjuk az Isten igéjét. Talán azért, mert itt is csak töredéke a jelenlévőknek hajlandó arra, hogy menjünk és az Úr aratásába. Aztán azt mondja nekik Jézus, menjetek, de vigyázzatok, mert úgy küldelek ki benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. El tudjátok ezt képzelni? Bárányok a farkasok között. Mi lesz velük? Tehát Jézus is elmondja nekik, az ő tanítványainak is, hogy aratni való, de nagyon nehéz terep. Így menjetek. Aztán az 5.-6. versben ezt mondja, ha egy házba bementek, először ezt mondjátok, békesség ennek a családnak. Ha béke szerető ember lakik abban a házban, a békességetek megnyugszik rajta. Ha nem, akkor a békesség visszaszáll rátok. Tehát a célja annak, hogy megyünk és hirdetjük az igét, az, hogy az embereknek is békességük legyen. Bennük, magukban, a sok harcaik, a magukkal és a világgal való ellenségeskedés közepette békességük legyen. És békességük az Istennel. Ha nem fogadják el, akkor a békesség visszaszáll rád, aki hirdeted az igét, ő pedig marad békétlenségben. Ez az ő döntése. A szándékunk, ha megyünk az igét hirdetni az embereknek, jó. Mi az ő javukra akarunk szolgálni. Ez ugyan általában nem kell nekik. Elutasítják, elhajtanak bennünket. De Jézus azt mondta, hogy van ilyen. És a 10 és 12. versben meg azt mondja, ha pedig valamelyik városban nem látnak szívesen, menjetek ki az utcára és mondjátok, még a városotok porát is lerázzuk a lábunkról. De azt tudjátok meg, hogy az Isten királysága megérkezett hozzátok. Mondom nektek, Sodoma lakóinak elviselhetőbb lesz a helyzete az ítélet napján, mint az ott lakóknak. Magyarán, ha valahol hirdetjük az igét, de ott nem kell, nem kellünk, akkor ez azt fejezte ki, hogy a port is lerázzák az utcán, hogy a felelősség, amit Isten ránk helyezett, hogy hirdessük az igét, mi áttettük azokra az emberekre, akik hallották, és akik elutasították, és akiknek ez nem kellett. Isten kezébe veszi innentől a dolgot, és majd jön az ítélet. De Istennek semmi további követelése nincs irántad, feléd, irányodba, az ige hirdető iránt, hanem most már minden követelését az ige hallgatóink kéri számon, akik tudják azt, hogy elközelített az Isten országa, de mégis elutasították. Menjetek ki onnan, nincs többé felelősségetek irántuk, majd Isten elvégzi, hogy valószínűleg rosszabb sora lesz egy ilyen településnek, mint Sodomának és Gomorának volt. És testvérek, jövő héten ezzel fogjuk folytatni, azzal a felelősséggel, amit Isten az ige hirdetőkre helyez. De ma befejezem azzal, hogy ma itt ige hallgatók vagytok, voltatok, és mindjárt ige hirdetőkké lesztek, amint kimentek a templomból. Mindkét pozícióban felelősségetek van, hallgatóként is, ige hirdetőként is. Tudnotok kell, nagyon nehéz terepre megyünk, amikor kilépünk azon az ajtón. És Isten szava mégis azt mondja a 8. versben, csak sajnos ellapoztam egy pillanat, türelmet kérek, mégis azt mondja nekünk, te azonban, emberfia, ne lázadj ellenem, és ne légy engedetlen, mint ez a nép, akik közé küldelek. De amint elutasítjuk az ige hirdetés szolgálatát, ugyanolyanokká váltunk, mint az az engedetlen nép, aki meg sem akarja hallani. Menj és mondd el nekik. Ez Istennek a megbízatása ma. És a kérdés ez, vajon Ezékielhez hasonlókká lettünk, és leszünk még az itt bent történő döntésünk nyomán, vagy az engedetlen nép soraiba térünk vissza, akik mintha meg sem hallották volna, mire bízott minket ma Isten, és nem teszünk ezért semmit. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt a feladatot, felelősséget, amit Ezékielre is tettél, és köszönjük neked azt a bölcsességet, hogy te átlátod. Mi nem azért vagyunk felelősek, hogy hány ember tér meg, nem azért vagyunk felelősek, hogy az emberek megváltoztassák az útjaikat és döntéseket hozzanak, hanem egyszerűen csak azért, hogy elmondjuk nekik a te üzenetedet. Minden más továbbá az ő felelősségük. De kérünk téged, hogy ezt, ami a miénk, hogy hirdessük, amit ránk bízol, ezt tedd ránk, helyezd ránk ezt a feladatot, annak a súlyát, mint a te kezedet, és add, hogy mindig engedelmességben járva mondjuk el az embereknek. Kérünk téged, hogy ne legyünk olyanok, mint az engedetlen nép, akik köré küldesz, akik makacsok, akik kemény fejűek, és akikről azt mondod, valójában ellened lázadnak. Köszönjük, ha felruházol te lelkeddel, hogy mi mégis tegyük azt, amit te mondtál, és minden mást hadd tegyünk a te kezedbe, hadd bízzuk rád annak hatását, eredményét. Köszönjük, hogy hallgathattuk ma a te igédet, kérünk, ruház fel bennünket is a te szent lelkeddel, erősíts meg minket ebben a feladatban, szolgálatban, és hadd végezzük azt a te dicsőségedre, te pedig használj bennünket úgy, ahogyan te akarod. Jézus nevében kértük ezt. Amen.